Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténydemokrata néppárt akkor a legértékesebb, ha a saját arcélét mutatja, és minden verzióra készen áll, mondta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, Tusnádfürdőn újságíróknak. Semjén Zsolt a közelmúltban készült Helyzet és jövőkép című 23 oldalas KDNP-s vitaanyagról szólva kiemelte, a párton belül nem voltak konfliktusok, különböző hangsúlyok voltak. A bajtársi hűség talaján állnak, ha olyan a szituáció, ahogy eddig ezentúl fideszes barátaikkal közösen lépnek fel, jelezte. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz való szövetség eredményes volt, hangsúlyozta hozzátéve, sem az európai, sem a magyar történelemben nincs példa arra, hogy közel két évtizeden keresztül az abszolút többség közelében vagy a fölött legyen egy pártszövetség. A KDNP-nek a keresztény demokrácia, a keresztény szociális gondolat alapján egyre több saját programot kell meghirdetnie, saját arcélt kell felmutatnia, és erre minden lehetőségük meg is van, húzta alá. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokon érvényes a tilalom: a Gert Park Strand Camping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabad Strandon péntektől tilos a fürdőzés. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyag ellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte az MTI megkeresésére pénteken a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, melynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca az MTI-vel. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott, írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, olvasható a közleményben. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben, közölte a belügyminisztérium az MTI megkeresésére, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyvédelem az ORFK irányítása alá tartozó egyszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Híreink végén az időjárásról. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Egy olyan könyvet is hoztál még a hallgatóinknak, amely új, és még lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Marót az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Dobozi-ról szól, mert az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiesség elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben, ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsút Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozi Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós, a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a pusztamaróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogy hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos, vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolga sorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte se nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hathatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja le Vankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika. Hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket odaadóan, sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
Hoztál egy kis ízelítőt?
Hoztam egy kis ízelítőt, tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak, már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószedetben, ami beleírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelem könyvünkbe volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza, és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyban volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródi Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
Ugran Zsolnától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgáló népek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nőalakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett. Hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagybeteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság. A gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások? Mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben. Csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét, és itt a születésétől a haláláig menően az életét.
Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak egy olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt?
A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert rossz konyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Rossz konyiné a hős, aki a varga míves karját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű markolatú penge egy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt utána koslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Roszkonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben négy vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsin a szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Roszkonyi néval. Hát honnan ismerjük? Roszkonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugran Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség. Hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásba voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemes asszony.
Igen.
Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni, időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció egy olyan világban, ami férfi uralt a világ. Ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk, Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg a Papucs szaggató király kisasszonyok című magyar népmesét, melyet Császár Angéla olvas fel nektek.
Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még a hármas üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény juhászlegény. Nagy sereg juhot őrzött ez a juhászlegény, de abból a nagy sereg juhból még csak egy bárányfark sem volt az övé. Hely, sóhajtozott is eleget, amint terelgette a nyájat, hogy neki semmije sincs ezen a világon, ne hiába sóhajtozott, a nagy semmivel maradott. Az ám, amit mondok, mégsem úgy volt egészen, mert egyszer, amint billeget ballagott a nyáj után, s nagyokat sóhajtott, előtte terem egy ősz öregember, s kérdi: mi bajod, fiam? Miért sóhajtozol olyan erősen? Mondja a legény, hogy a szegénység miatt sóhajtozik, mert hogy mindenkinek van valamie, csak neki nincsen, még egy bárányfarka sincs. Hát aztán mi kéne? Kérdezte az őszöreg. Gondolkozik a legény, vajon mi is kéne neki, s azt találja mondani. Megelégedném én, öregapám, egy olyan tarisznyával, amely sohasem telik meg, s egy olyan bundával, hogy ha azt magamra kanyarítom, senki meg nem lát. No bizony, ha csak ez kell, én adhatok, mondta az őszöreg, és a nyakába akasztott mindjárt egy tarisznyát, meg egy bundát. Mindjárt ki is próbálta a juhászlegény a bundát, hát az öreg juhász nem látta meg. Noha nem, egy szempillantásig sem maradott többet a nyáj mellett, elment szerencsét próbálni, és meg sem állott, míg a király városába nem ért. A királynak 12 leánya volt, de csak egyben volt öröme, a legkisebbikben, a többi minden Isten adta éjjel eltűnt a palotából, s egyik-egyik 6 pár papucsot szaggatott el. Hiszen volt a királynak aranya, ezüstje annyi, hogy kádaslag állott a pincében, telt a papucsra, de nem is ez szomorította a királyt, hanem hogy hol, merre tudnak járni, hol szaggatják el azt a tengersok papucsot. Hiába faggatta szép szóval, csúf szóval a leányokat, azok mindig csak azt mondták, hogy ők maguk sem tudják, hogy mind kerülnek el hazúról, s azt sem tudják, hol s merre járnak ének idején. Bizonyosan valami ördöngős lélek viszi el őket. Hitte is a király, nem is ezt a beszédet, de ami igaz, igaz, ami nem igaz, hazugság. Én nem mondom, hogy láttam, amit nem láttam. A király hiába állított istrázsákat, 100-at is egyszerre a leányok szobája elé, soha egy sem látta őket sem elmenni, sem visszatérni, mert éjfélkor az álomszellő úgy fejbe csapta valamennyit, hogy ledöndültek a földre, s föl sem keltek reggelig. Aludtak, mint a fekete föld. Mit volt mit tenni? A király kihirdette országvilágnak, hogy annak adja egyik leányát, legyen akárki fia borja, aki neki megmondja, hogy hol s merre jár ének éjszakáján a 11 király kisasszony. Hát hiszen jöttek mindenfelől a szerencsepróbálók, de ahogy jöttek, szégyenkezve el is mehettek, mert éjfélkor mind elaludtak, s a király kisasszonyok mehettek bátran, amerre nekik tetszett. Meghallja ezt a juhászlegény, jelenti magát a királynál, s este, mikor a király kisasszonyok a szobájukba mentek, ő is velük ment a bundában, látatlanul. A leányok lefeküdtek, elaludtak, de éjfélkor csak besurran a szobába valami ördöngős lélek vagy mi, felkölti őket, csak a legkisebbiket nem, aztán hirtelen felöltöztek a legszebb ruhájukba, egy nagy zsákba beletettek 6-6 pár papucsot, így készülöttek, mit tudom én most még, hogy hová, merre. De a juhász legény mindent jól látott, s mit gondolt, mit nem, felébresztette a kicsi király kisasszonyt is. Hely, megijedtek a leányok, most már mit csináljanak? Ők bizony mézes-mázos szavakkal rávették a kicsi király kisasszonyt is, hogy menjen velük, nem bánja meg. Akkor az ördöngős lélek valami zsírral megkente mind a 12 leány vállát, s hát mind a 12-nek szárnya nőtt. Fogta magát a legény, ő is megkente a maga vállát. S hát neki is szárnya nőtt egyszeribe. Abban a pillantásban kinyílt az ablak, s huss! Kirepült az ördöngős lélek, utána a leányok. A leányok után meg a juhászlegény. Felszálltak jó magasra a levegőjégbe, s repültek, mint a madár. Hegyek, völgyek, folyók, s tengerek fölött. Aztán egyszerre csak leszállottak egy rézerdőben, rézerdőnek is a közepén, ahol volt egy részköblös kút. Részköblös kúton 12 részpohár. A leányok vizet merítettek a részkútból, ittak, aztán a poharakat visszatették a helyükre. A legénynek sem kellett egyéb, mind a 12 poharat a tarisznyájába dugta, amellett még egy részfáról le is tört egy ágat, s azt is a tarisznyájába tette. Hely, de ahogy a rézágat letörte, nagyot csendült, bondult az erdő, csak úgy zúgott véges végig. Megijedt a kicsi király kisasszony szörnyen, s mondta a testvéreinek, ja Istenem, miért jöttem el veletek? Valaki itt van az erdőben, s meglátott. A nénjei nagyot kacagtak, ugyan ne félj, te bolond, nem jár itt senki rajtunk kívül. Azzal tovább repültek, s meg sem állottak, míg az ezüst erdőbe nem értek. Ennek a közepén ezüst köblös kút volt, s a kút közepén 12 ezüst pohár. Itt is ittak, de a juhász legény az ezüst poharakat is a tarisznyájába rakta, s hogy egyéb bizonysága is legyen, letört egy ezüst ágat. Rettentő nagyot csendült az ezüst erdő is. A kicsi király kisasszony majd kétségbe esett az ijegységtől, de a többiek csak kacagtak rajta, s tovább repültek. Az ezüst erdő után az aranyerdőbe értek, ott is leszállottak, ittak az aranykútból, s a juhász legény tarisznyájába dugta az aranypoharakat is. Aztán letört egy aranyágat, de csendült is akkorát az aranyerdő, hogy szinte meghasadt a föld belé. A kicsi király kisasszony most is mondta a testvéreinek, hogy bizonyosan kíséri valaki, forduljanak vissza, de a leányok csak kacagtak az ijegységen, s tovább repültek. Az aranyerdőn túl egy rengeteg magas hegy elé repültek. Ott az ördöngös lélek aranyvesszővel megsuhintott egy ajtóforma sziklát, az egyszeribe felpattant, a leányok be az ajtón, a juhász legény is utánuk. Hej, haj, hát olyan szertelen fényes szobába került a szegény juhász legény, hogy majd megvakult a csillogástól, ragyogástól, de csak ment a leányok után, fényesnél fényesebb szobákon keresztül, ahol minden, de minden színarany volt, még az ablaküveg is. S mikor úgy a 77. szobába értek, hát csak jön a leányok elő 12 úrfi csillogó-villogó gúnyában. Kedvesen, édesen, pisolyogva, mosolyogva, mézes-mázos szavakkal fogadják a leányokat, aztán kézre kapják, sétáltatják körös körül. Egyszerre csak megszólal a muzsika valahol fent, mintha éppen a mennyországban szólt volna. Hipp! Táncra kerekedtek, forogtak, mint a forgószél, repült, suhogott a drága selyemruha. Szakadt, foszlott a csupa selyem papucs, de ha foszlott, azért ugyan senki sem búsult. Más helyébe, van, aki fizesse. Hajnali kakas szóig abba sem hagyták a táncot. Mikor aztán mind a papucs miszlikbe szakadott, elbúcsúztak az úrfiaktól, s huss, szárnyra kerekedtek, elrepültek, s hazáig meg sem állottak. Otthon szépen lefeküdtek, s elaludtak, mintha sehol sem jártak volna. No, következik a reggel, s a juhászlegény felmegy a királyhoz. Hát, fiam, tudsz-e valamit? Tudok, bizén felséges királyom, csak meg ne szomorodnék erősen. Mondjad, fiam, mondjad! A juhász legény töviről hegyire elmondott mindent, akkor aztán a király behívatta mind a 12 leányát, s vallatóra fogta. Bezzeg, hogy tagadtak azok mindent, csak a kicsi király kisasszony nem. De hiába tagadtak, a juhász legény előhúzta szép sorjába a réz, az ezüst és az aranypoharakat, elő a réz, ezüst és aranyágakat is. A kicsi király kisasszony is bizonyította, hogy úgy volt, ahogy a juhász legény mondotta. Mit volt, mit nem tenni? Megadták magukat a leányok. Hiszen jöhetett ezután értük az ördöngős lélek, azt sem tudta elvinni többet, mert a király a 7 ágú vastoronyba záratta a leányokat. A legkisebbiket meg feleségül adta a juhász legénynek, melléje még a fele királyságát is. Bezzeg ment a kis király kisasszony jó szívvel a juhász legényhez, mert szép szál legény volt az, 7 puszta faluban nem akadott párja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Ma este a Papucs szaggató király kisasszonyok című magyar népmesével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Támadt a szél, magadnak a vitorlák, erre vártunk rég. Hullámokon vágtatunk egy új kaland felé, gyere, énekelj! Feszítsd azt a kötelet, fasd meg az irányt, a szél királynő száguljon az óceánon át, mint egy bátor tengerész, gyere, énekelj! Mondd, mire vársz még, kaland hív, amiről álmodtál. A széllel száll. Mondd, mire vársz. A kaland vár. Mondd, mire vársz. A szél királynő a széllel száll. Bárcsak élj a szerencsed, de jobb, ha észrelélsz. És nincsen azzal semmi baj, ha néha kicsit félsz. Együtt megyünk, átélünk, majd 100 000 veszélyt, csak énekelj! Kompa nélkül fújjuk már a szirén énekét, hajóztunk már ott is, ahol a térkép véget ért. Jöhet vihar, szökőár, vagy mélytengeri lép, csak énekelj! Mondd, mire vársz még? A kaland hív, amiről álmodtál. Mondd, mire vársz még? A szél királynő a széllel száll. Mondd, mire vársz, a kaland vár. Mondd, mire vársz, a szél királynő a széllel száll.
És ha megborul az ég, ha a vihar a tengeren ég, ha túl sötét az ég, majd ott lesz minden fény.
Mondd, mire vársz még, a kaland hív, amiről álmodtál. Királynő a széllel száll. Mondd, mire vársz. A kaland vár. Mondd, mire vársz. A szél királynő a széllel száll. Mondd, mire vársz. A kaland vár. Mondd, mire vársz. A szél királynő a széllel száll.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atya emlékedését a Szentlélekről, a szerkesztő Grunda János.
Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak, Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szentlélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája, aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg. És a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá. Nem pedig mi, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre. Vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarnaleleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.
Kedves hallgatóink, egy korábbi műsorunk ismétlésében Maksó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója.